És hát én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd adjam át a szegedi tesóknak a köszöntését is, ők is szeretettel köszöntenek benneteket, a gyülekezetet. Jó itt lenni újra. Hát ritkán jutunk el közétek, de mindig nagy öröm, amikor itt lehetünk. És hogy Pál apostol mondja, hogy felbátorodhatunk egymás hite által, hogy nem csak az bátorító, amit Isten készített a mai napra, hanem az is bátorító, hogy találkozunk egymással, látjuk egymást, megbátorítjuk egymást, imádkozunk egymásért. Úgyhogy egy különleges hely a gyülekezet, én nagyon szeretem. És ha belegondoltok már, az is milyen bátorító dolog, amikor találkozol egy testvérrel, aki már régi harcos, és még mindig az Úrban van. És látod, hogy megy előre az élete, Isten építi az életét, halad, vannak nehézségei, de harcol, ott vannak a győztes harcok, ott vannak a megvívott csaták, és még mindig itt van. Mindig öröm találkozni ilyen emberekkel. Aztán öröm találkozni olyanokkal, akik újak, akik megharcolták a legnagyobb harcot, hogy hátat fordítani a régi életnek, halálba adni önmagukat és követni az Úr Jézust, még akkor is, hogyha ez sokaknak nem tetszik, vagy nem értik, hogy mi történik, akár a családba, akár a baráti körbe, de mégis. Úgyhogy egy ilyen különleges hely az, amikor találkozhatunk, és egymás hite által felbátorodhatunk. De legfőképpen Jézus Krisztus az, aki tényleg egy olyan bátorságot tud nekünk adni, hogy nem nekünk kell görcsölni, értitek, hogy Isten tisztelet legyen, mi összekaparjuk magunkat, beleadunk mindent teljes erővel, teljes elmével, oda teszünk magunkat, nagyon jó gondolatokat gondolunk ki, és akkor csinálunk egy jó Isten tiszteletet. Hát ez kevés. Mert ha Isten nem építi a házat, akkor hiába fáradnak az építők, akkor csinálhatunk mindent, ha Isten jelenléte nincs itt. Ha Isten nem tölt be, akkor az egész felesleges. Viszont ha ő itt van, és tényleg tudunk vele találkozni, akkor meg nem felesleges. Ha ő épít, akkor tényleg felépülünk. Hogyha ő őriz bennünket, akkor tényleg képes bennünket megtartani. Hát szeretném, hogyha együtt most megnéznénk a Bibliából egy Zsoltárt, amiről fog szólni a mai istentisztelet. 127-es Zsoltár. Kérlek benneteket, hogy együtt nézzük meg a 127-es Zsoltárt, és egy kicsit gondolkozzunk el rajta. A 127-es Zsoltár. Zarándok ének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit szeret az Úr, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Ez lesz a témánk. Ha az Úr épít, akkor fölépülünk. Ha az Úr itt van, akkor megfrissülünk. Ha az Úr őriz, akkor biztos vagyok benne, hogy ő meg tud tartani bennünket. De ha az Úr nem építi a házat, mi aztán beledobhatjuk magunkat. Okoskodhatunk, erősködhetünk. Nem fog menni. Hiába valóság lesz az egész. És ma egy olyan nap van, amikor Isten segíteni akar nekünk, hogy görcsölünk sok mindenen, annyi mindenen próbálkoztunk már, és úgy érezzük, hogy lehet, hogy egy ponton beragadt az életünk. Vajon miért lehet ez? Hát a nagy kérdés az, hogy vajon az Isten terve volt-e? Vajon Isten akarta ezt, hogy megvalósuljon? Vagy kihagytuk belőle Istent, meg se kérdeztük őt, vagy hát megkérdeztük, de utána meg átvettük az irányítást, hogy kösz Uram, már tudjuk, mit kell csinálni, majd én megcsinálom. De hogy értsük ezt a Zsoltárt, hogy mit is jelent ez pontosan, szeretném, hogy egy pici előzményt is megnéznénk együtt. Sámuel második könyvéből, a 7. fejezetéből. Sámuel második könyve, 7. fejezet, első verstől egészen a 16-ig. Egy kis előzmény, így az építéssel kapcsolatban. Amikor Dávid király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, Azt mondta a király Nátán prófétának: nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok köz lakik. Nátán ezt mondta a királynak: tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz: menj és mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr: te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiét Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izraelt, hát miért nem építetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak, ezt mondja a seregek ura: én hoztalak el a legelőről, a junyáim mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és a szilárdát teszem, az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embernek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan a beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Nos, ugye Salamon írja a Zsoltárt, és azt mondja, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradnánk vele. És tudjuk, hogy ő lesz az, aki majd megépíti a nagy templomot, és Dávid meg nem tudta ezt megtenni. De nézzétek, kinek a szívébe fogalmazódott meg, hogy kellene valamit tenni? Hát Dávid szívén. Mi volt Dávidnak az élethelyzete? Azt mondta Dávid, hogy te jó ég, itt vagyok. Megharcoltam egy csomó mindent. Isten megáldott. Van egy munkahelyem. Vannak barátaim. Van egy jó közösségem. Kezd fölépülni a saját házam. Hát itt van cédrusok, ciprusok, ezek a legnemesebb fák, amik ott álltok, ezek borítják belül az egészet. Hatalmas nagy oszlopok és minden egyéb. Hogy van az, hogy én ilyen jó vagyok, és elmegyek Isten tiszteletre, elmegyek a gyülibe, az meg egy ilyen nyomi hely. Egy ilyen sátorlap. Még lehet, hogy szakadozott is. Meg hát ugye írja az eső, ez az amaz, kívülről már kicsit elhasználódottnak tűnik. Hogy lehet? Rendben van ez? Most nem feltétlenül egy fizikai helyről beszélek, bár ez is igaz. Értitek, hogy ha otthon én szeretem azt, hogy rend van nálam, szeretem azt, hogy szép esztétikusan meglegyenek a dolgok, akkor beállok a többiek közé, és azt mondom, hogy ez nem az enyém, ez nem az én feladatom, hogy itt rendet tegyek, ez nem az én feladatom, hogy itt tisztaság legyen, ez nem az én feladatom, hogy itt bármit csináljak. Hát nem én vagyok itt a vezető, hát én nem vagyok benne a szolgálatban. Hát akkor én mit csináljak a gyülekezetbe? Hát uram, látod, én már mindent megpróbáltam. Dávidnak nem ilyen volt a szíve. Dávid azt mondta, hogy uram, hogy van az, hogy otthon igényes vagyok, és megteszem ezeket, és te annyira megáldottál, én meg nem foglalkozok a te házaddal, a te népeddel, nem foglalkozok a gyülekezettel. Uram, engedd meg, hogy valamit hozzátegyek az egészet, hogy hagyj építhessek valamit, egy házat a te neved tiszteletére. Gondolj bele, Istenem, a környező népeknek milyen nagy bálvány szobraik vannak. És azt hiszik, hogy ez a nagy szobor kifejezi Istennek a nagyságát és hatalmát. Mi nem szobrokat akarunk építeni, de egy olyan házat, ahol az ember otthon érezheti magát és találkozhat veled. Mert most bocsánat, de hát Isten soha nem lakott templomokban, és nem is fog. Lehet, hogy a templom a legutálatosabb hely számára, gyakran. Ezt azért el tudom képzelni. Elég sok bálvánnyal és képmutatással. Belegondoltok, ott van egy ház, ahol lehet találkozni Istennel. Amikor én megnyitom a házamat, akkor lehet velem találkozni. akkor betekintést nyerhetsz az életembe. Megláthatod, hogy milyen könyvek vannak a polcon, mennyire van rend, mennyire figyelek oda a dolgokra. Nem? Tehát amikor megnyitom az otthonom, akkor megnyitom valahogy az életemet is, a szívemet is a másik felé, és jelzem neki, hogy befogadom őt szeretettel. Tehát ilyen volt Dávidnak is a vágya, Uram, te tudom, hogy ilyen befogadó Isten vagy. Nem építhetnék egy nagy házat, egy templomot a te tiszteletedre? Ahova eljöhetnének az emberek, és találkozhatnának veled, hogy megismerhetnének téged. Olyan fantasztikus lenne. És azt mondta neki Isten, gondoljatok bele, Dávid Isten szíve szerint való férfi volt. Azt mondta Isten, hogy ami a szívem van Dávidnak, az jó. Ez a hozzáállás, ez jó. De Isten azt mondta, hogy tudod, Dávid, mondok neked valamit. Mivel te oda teszed magad, hogy te akarod építeni azt az ügyet, amiért én küldtelek, ami az én ügyem, oda teszed magad az evangéliumért, ezért én szeretném a te házadat építeni. Én foglak téged felemelni. Én foglak téged naggyá tenni. Pár személyes dolgot hagyosszak meg veletek. 2 hete, ugye baptista ifjúsági nagytábor volt, köszönöm, hogy imádkoztatok értünk. Hatalmas csodákat éltünk át ott is, voltak nehézségek is, meg küzdelmek, de szerda este Isten jelenléte olyan közel jött hozzánk, annyira leszállt, hogy 30 fiatal, teljesen komolyan és őszintén átadta az életét Jézus Krisztusnak. És beszélgettünk velük, és ez tényleg komoly döntés volt. Szerda este 30 fiatal előre ment. Aztán Isten jelenléte még úgy ott maradt közöttünk, hogy minden nap volt 1-2 megtérő. Csoportbeszélgetésekkor, dicsőítésben, szemináriumi alkalommal, az esti igehirdetés után, egy baráti beszélgetés során. De minden nap voltak megtérők. És jó volt látni ezt az egészet, hogy Isten ott van közöttünk. És vasárnap megadta Isten azt a kiváltságot, hogy ott prédikálhattam, 650 ember előtt. És egy hétre rá, meg Isten elvitt Békésre egy kis gyülekezetbe, ahol 23-an voltunk velem együtt, meg a 3 barátommal együtt, akiket én vittem. Úgyhogy, de nem volt semmi gond. Ugyanolyan jól éreztük magunkat. Miért? Mert Isten jelenléte ott volt. És akik ott voltak a gyülibe, nekik a szívük vágya az volt, hogy épüljön Isten háza. Isten jelenléte ott legyen. Ez Isten otthona legyen, ahol Isten otthon érzi magát, és te is otthon érezheted magad, és lehet találkozni Istennel, és föl lehet frissülni. Mert gondolj bele, egy fárasztó nap után, hát mihez van leginkább kedved, hogy hazamenjek, és hazérek, és kicsit pihenjek, és föltöltődjek. Vagy találkozzak végre a feleségemmel, találkozzak végre a családommal. Hát nem? Baj az, hogyha azt mondod, hogy elfáradtam egy kicsit mostanában, vagy lelkileg is. És azért jöttem el a gyülekezetbe, hogy Istennel találkozzak, és a testvérekkel találkozzak, és felüdüljek, és pihenjek egy kicsit. Mert erre van szükségem. És most nekem is szükségem van arra, hogy mások odajönnek, szeressenek, szolgálnak felém. Vagy lehet, hogy úgy megyek haza, hogy alig várom, hogy hazamenjek, mert meglepetéssel készültem a másiknak is. Vagy valami történt velem, és szeretném megosztani a másikkal. És akkor úgy megyek haza, hogy nézd csak, mit hoztam, gyere gyorsan, de itt van, öltöz, megyünk, elviszlek valahova. Lehet, hogy így jövünk, hogy van mit adjunk, készültünk valamivel. De ez a szív kérdés, értitek, hogy ez az otthonom, ide tartozom. Én szeretnék valahogy ezért Istennek valahogy hálát adni, kifejezi nekem ezt, vagy kifejezi neki ezt, amit én kaptam tőle, tevékenyen. Ez nem a létszámtól függ, nem a melegtől, a hidegtől, hanem a szívem állapotától. Ha rosszul vagyok, akkor is, Uram, ezt adom neked, hogy itt vagyok, odafigyelek rád. Nem fogok elfutni, változni akarok. Te vagy az egyetlen, aki tudsz nekem segíteni. És Dávidnak azt mondta Isten, hogy Dávid, nem te fogod építeni az egészet, hanem majd én fogom építeni. Sőt, azt is Isten melyiket neki, majd az utódját felemeli, és Salamont naggyá teszi. Hogyha még butaságokat is fog csinálni, akkor majd megfenyíti férfihoz illő módon. Hát Salamon csinált is hülyeséget azért jócskán. Amennyi nője volt, amennyi hülyeséget csinált, most mondhatnám úgy is, hogy az szinte az összes tudatmódosító eszköz, dolgot használta, ami abban a korban volt, és Isten mégis visszahívta az ő szívét, és nem engedte el, mert ígéretet tett Dávidnak. Isten nem fordít hátat nekünk. Ha mi elmondunk egy imát, még akkor is, hogyha nem teljesen gondoljuk komolyan, de ha azért úgy valamilyen szinten benne volt a szívünk, Isten azt komolyan veszi, és Isten kész arra, hogy segítsen nekünk, hogy visszatérhessünk hozzá. És Isten megadta azt Salamonnak, hogy visszatérjen ő hozzá. És ez a fickó, ez a Salamon építette majd meg ezt az épületet Isten dicsőségére. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy Dávidnak azt mondta Isten, hogy Dávid, te nem építheted meg ezt a házat, amire vágytál, mert ugye vértapad a kezedhez. Na most itt félértés ne essék, itt nem a harcokról van szó. Nem azokról, amikor Dávid harcolt a filiszteusokkal, és Isten megbízta őt, hogy menj és szabadíts meg népemet. Nem az, amikor Dávid harcolt a bűnnel, és voltak komoly csapások, voltak olyan áldozatok, amit neki kellett meghozni. Nem erről van szó. Vértapad a kezéhez. Az Úriásnak a vére. Mert megölt egy embert, mert belement a bűnökbe már hívőként, pedig tudta, hogy nem lenne szabad. És azt hiszük sokszor, hogy Isten ilyen automata-szerűen majd óram, bocsi, ne haragudj. És akkor Isten majd megbocsát. De nem, Isten azt mondta, Dávid, nagyon szeretlek téged, de te nem fogod tudni felépíteni ezt az egészet. A szolgálatodba, az életed során te nem fogsz tudni eljutni oda, ahova eljuthattál volna. Mert hívőként beleengedted magad dolgokban, mert nem lett volna szabad. És minden dolognak lesz következménye. Isten nagyon kegyelmes. Van, hogy a következményektől is megóv bennünket, vagy a következményeket gyengíti. De félreértés ne essék. Az Úr Jézusnak miért kellett meghalnia? Mert minden egyes döntésünknek megvan a következménye. A negatív döntéseinknek, a bűneinknek ott van a büntetés, a csapás, a sok betegség, a fájdalom, a halál. És Jézus Krisztusnak ezért kellett szenvednie, hogy minket Isten föl tudjon menteni, hogy egyáltalán Isten számára elfogadhatók legyünk. És gondoljatok ebbe bele, hogy nem építhet házat, mert vértapad a kezéhez. Mert egy szexuális kapcsolatba megy egy férjezett nővel, és ráadásul olyan jól rendezi ezt a bűnt, hogy a férjét megöli. És azt hiszi, hogy akkor minden okjá van intézve. És te mondta, hogy nem ez az ő útja. Salamon lehetett az, aki fölépíthette ezt a házat. Még egy gondolat erről, hogy lehet, hogy első generációs hívő vagy a családodban. És lehet, hogy amikor megtértél, nagyon sok butaság benne volt az életedben. Nem láttál egy jó életmodellt otthon. Nem látod azt, hogy milyen a jó házasság, nem látod azt, hogy lehet gyerekeket nevelni, nem tudod, hogy hogy kell a pénzt kezelni, vagy az idődet helyesen beosztani. Nem vagy otthon a vendéglátásban, mert a szüleid nem szerették a vendégeket soha, és nem nyithattátok meg a házat. Tehát egy első generációs hívőnek lehet, hogy sok mindenben nehéz. És lehet, hogy nem mindenben fogsz tudni elérni a teljességig, hogy ezt teljes mértékben jól csináld, hogy te építsd meg majd Istennek a házat. De nézd csak, mit csinál Dávid. Azt mondta, hogy ha én nem építhetem meg, akkor nem az volt, hogy ha én nem építhetem meg, akkor ne építse meg senki. Na, ha én, engem így Isten megjárhatod, akkor majd Salamon szenvedje, majd akkor tiplizzen, nehogy már túlnőjön engem. Ha nem, mit csinál Dávid? Azt mondta, hogy én nem építhetem meg, akkor viszont összegyűjtök mindent, amit csak lehet. Hogy az én fiamnak már ne kelljen ezekkel a problémákkal küszködni, mint nekem. Rám adósságot hagytak a szüleim, én lehet, hogy Isten segítségével és kegyével lenullázom az egészet, és bár nullát hagyok a fiamra, de legalább nem mínusz. És erre az alapra már építhet tovább. Vagy lehet, hogy nem sok örökséget, de amit tudtam, azt azért odaadtam. És erre lehet építeni. Nem volt egy... Lehet egy példaértékű az életem minden szempontból, de törekedtem, hogy megragadjam Isten kegyelmét, mert engem is megragadott Isten kegyelme. És igen, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem Istennek a velem való kegyelme. Lehet, hogy első generációs hívő vagy, és akkor nem mond többet kifogásnak, hogy mert nekem nehéz, mert ilyen családból jöttem. Ez nem lehet mentség. Isten ad most neked egy új lehetőséget. Építsd a házadat. Bocsánat, még egy dolgot szeretnék itt kiemelni. Ház. Akkor házra gondolunk, hát ne egy fizikai házra gondoljunk csupán, hanem mondjuk történelemből tanultuk azt, hogy Árpád ház. Ugye az Árpád ház az azt jelenti, hogy Árpádnak a leszármazottai. Tehát egy egész dinasztia. Na tehát amikor azt mondja Isten Dávidnak, hogy Dávid, én akarom a te házadat építeni, akkor Isten ígéretet tesz arra, hogy én fogom építeni a te családodat. Én ott leszek a te családoddal, és nem foglak téged elhagyni. A te életedet, mint egy ház, én fogom építeni, a te családodat, mint egy ház, a te háztartásodhoz, a te házadhoz tartozókat, meg majd én fogom őrizni. Na hát ez a bevezető gondolat ehhez a Zsoltárhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy miről is beszél nekünk itt Isten. Aztán meg, hogyha egy nagyon picit még egy kicsit még a bevezető gondolatnál megengeditek, hogy a Krónikák első könyvéből is, a 17-es fejezetből, 7-től 14-ig felolvasom ezt a részt, akkor megértjük azt, hogy ez, hogy Dávid utóda fog igazán maradandó házat építeni Istennek, ez nem pusztán Salamonról szól, hanem valaki másról is. 1 Krónika 17, 7-től. Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a junyái mellől, hogy féldelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amely neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegni, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megengedtem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem trónját örökre. Atya leszek neki, és ő fiam lesz. Nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődöttől, hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz. Tehát itt egy szellemi vonulatról is van szó, méghozzá Dávid fiáról, de Jézus Krisztusról is szól, hogy örökké tartó uralma lesz. És fizikailag Dávidtól származott, mind József, mind Mária, ha így nézzük. Tehát ugye tényleg a dávidi családból származott, mert József csak a nevelő édesapja volt Jézusnak. De Isten be tudja tölteni ezeket az ígéreteket. Tehát amikor Isten megragadta az én életemet, meg a te életedet, akkor nem pusztán azt látta, hogy itt van egy ember, hanem azt látta, hogy ezen az emberen keresztül itt van egy család, onnan te származol, a te testvéreid. Itt van a te házastársad, itt vannak a te gyerekeid, vagy a leendő gyerekeid, itt vannak a te unokáid. És Isten erre vágyik, hogy egy olyan áldást hozhasson be rajtad keresztül, ami az ő életükre is kiterjed. A munkatársaid, az évfolyamtársaid, a szomszédaid, hogy részesedhessenek belőle, hogy valahogy közel kerüljenek Istenhez, és megváltoztathassa Isten az életüket. Azt mondta Isten, hogy ez az utódod, Dávid, az én szolgálatomba lesz örökre. Ez oda fogja adni az életét másokért. Ez oda teszi magát, hogy épüljön a házam. Ez oda teszi magát, hogy épüljön a gyüli. Ehhez nem fog hátat fordítani a dolgoknak. Ez fölveszi a munka nehezét. Ez a fickó az előtte levő öröm helyett kész vállalni a szenvedést. Nem a gyalázatra néz, hanem azokra az emberekre, akiket még megmenthet, még az utolsó órában is, hogyha kitart, és oda teszi az életét. Na ezt gondold végig. Dávid, az, hogy te Istennek adtad a szívedet, ezt eredményezheti. Az, hogy te meg én Istennek adtuk az életünket, ezt eredményezheti az életünkben, az leszármazottaink életében. És ez megvalósítható. Ez valóság. Térjünk vissza a történelemhez, hogy Salamon tényleg megépíti Istennek a házát, és amikor megépül a ház, zarándokok mennek el oda, ugye évente háromszor minden hitű zsidó férfi fölment Jeruzsálembe a templomhoz, és Salamon ír egy éneket. És ezt a zarándok éneket írja, amikor már ott a templom megépítette, és leszűri ezt a tanulságot, azt mondja, ha az Úr nem építi a házat, bizony hiába fáradnak az építők. Tudod, építem a karrieremet, csinálom ezerrel, van már 2 diplomám, egyikből le is doktoráltam, van 3 nyelvvizsgám, de valahol úgy érzem, hogy még mindig nem vagyok teljes, mint hogyha romokban lenne az életem. De én akarom építeni. Majd én leszek elég bölcs, majd én leszek elég erős. Azt mondja az egyik srác, még ő maga sem ismeri személyesen az Úr Jézust. Beszélgettünk egy kicsit, most itt volt nálunk Szegeden, és azt mondja nekem, hogy figyelj Márka, szóval meglátogattam a régi barátaimat, szóval 2 diplomája van, most PhD-zott le, történész lett, minden, nagy karrier, és kiüresedett az élete. Én meg azt mondtam neki, tudom, mi a te problémád, neked gyülekezetbe kéne járnod. mondja az, aki még, ugye, még teljesen személyesen nem ismeri teljesen az Úr Jézust. És azt mondja nekem, Márk, hát engem kiröhögött. Elmentem, egy másik barátomat meglátogattam. És nagy karrier, szép ház, hatalmas autó, minden. És úgy érzem, hogy belül romokban az élete. Mondom neki, te, neked Bibliát kéne olvasnod. Ez kiröhögött. Szóval miért röhögnek ki az emberek? Ő is elfejtett, hogy 6 évvel ezelőtt, amikor én bizonságot tettem, akkor ő is kiröhögött. De már elgondolkodott. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Nem? Érted? Építhetem én, nyomhatom én. Majd én szolgálok az Úrnak. Megcsinálom az egészet. Gyerünk! Az Úr nem építi a házat. Hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Igyekszem vigyázni az életemre. Semmi butaság ne kerüljön bele. Jaj, nem, nem, nem. Vigyázok mindenre, hogy szentül jól legyen, semmit ne csinálják rosszul. És elbuksz. És újból megpróbálod, megint elbuksz. Nem igaz, nekem nem megy. Isten engem cserbe hagyott. Hát, ez nem így működik, vagy akkor játsszuk el, hogy megy, mosolyogjak, és minden rendben van. És akkor közben meg belül gondolkozol, hogy hogy van az, hogy erőlködök rajta, hogy megmaradjon az életem, meg hogy vigyázzak magamra, mindenre, és nem megy előre az életem. Tékozló fiú története, ott van az idősebbik fiú. Én vigyáztam mindenre. És tessék, mi a hála? Vigyáztam az állatokra, a háznál. Vigyáztam a szavaimra. Vigyáztam a ruházatomra. Ez meg visszajön, ezt meg így befogadod. És nekem meg semmit nem adtál. Mert ha nem az Úr őrzi, akkor hiába próbálkozunk, nem fog menni. Ha nyomom saját erőből, hogy majd én megcsinálom, majd én kibírom, majd én megtérek, majd én megváltozok, csak éppen Istent kihagyom az egészből, akkor hiába valóság lesz. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába fáradnak, vagy hiába őrzik ezt az őrök. Ha én próbálom a családomat egybe tartani, ha próbálom azt, hogy ne menjen szét a gyülekezet, és én erőlködök, de Isten nem hívom segítségül, akkor nem fog menni. Csalódásból, csalódásba esel, és a végén meg kiábrándulsz az egészből. Befásodik az életed, és azt mondod, hogy akkor ez a gyülekezet, ez a hívő élet, hát jó, akkor legyen ez. Valamivel jobb, mint a világi volt. Tehát Isten nem erre hívott el bennünket. Azt mondta Isten, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. Ismerős? Fölkelsz korán, csinálod, lefekszel későn, este és azon jár az agyad, és úgy érzed, hogy elfáradtál az egészbe, de nem haladsz. Úgy jössz haza a munkádból, hogy le vagy szívva, másnap reggel alig tudsz fölkelni, nem várod, hogy elinduljál a munkába. Van egy ismerősöd, egy családtagod, egy barátod, gondolkozol vele kapcsolatban, olyan jól lenne, ha megtérne, de már én már annyit próbálkoztam. Annyit imádkoztam, annyiszor fönt voltam este. Meg kéne oldani a családon belül, vagy a gyülin belüli dolgokat. Én például olyan vagyok, hogy nem tudok aludni, hogyha van valami probléma, rendezetlenség az életünkbe, ha összeveszünk, vagy egyszerűen valami leterhel, vagy csalódtam, én nem tudok aludni. Én forgulódok. Csilla szoktam mondani, hogy miért nem fekszel már le? Hát nem tudok. És akkor fönt vagyok, járkálok, olvasok, imádkozok, bosszankodok, mondom Istennek, Istenem, nem láttad, hát mi történt, hát, de miért? Pedig én próbáltam, hát láttad. És akkor már mindent kiadok magamból, akkor szokott általában jönni a válasz, hogy végre elhallgattam, és akkor másik is szóhoz jut. Biztos voltatok, mert hogy beszélgettél valakivel, és akkor vesz levegőt, és gondoltad, hogy na, akkor most, akkor közbeszólok, de folytatja. És akkor ilyenkor mit csinálsz? Bólogatsz, 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 és amikor fél óra múlva befejezte, akkor mondod, hogy a legelső gondolatodra szeretnék reagálni 29 perccel ezelőttire, hogy... Hát körülbelül néha ilyen érzésem van, hogy Istenem, hát nem láttad, így meg úgy, meg amúgy. És akkor Isten elmondja, hogy nézd csak, ez ilyen egyszerűen is működik, hogy. Sokszor lehet, hogy olyan terheket veszünk magunkra, amit nem kellene. Értitek? Tehát nem mi vagyunk a megváltó. én nem tudom már másik életét megváltoztatni. Se a családomba, se a baráti körbe, se a gyülekezetbe. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy mit csináljak ekkor? Hogy csalódtam mostanában egy-két testvérben, vagy egy-két családtagban, akik hozzám közel álltak. Azt mondtam, hogy tudjuk azt, hogy meg kell bocsátani, le kell rendezni, de azért mégis fáj. Csak mit kezdjek ezzel? Én azt mondtam, hogy engedd el őt a szívedben, tedd oda őt Istennek. Mondjad neki, Istenem, bocsánatot kérek, mert én akartam őt megváltoztatni. Azt gondoltam, hogy majd ha erőlködök, majd ha én valami bölcs dolgot mondok neki. De én nem bírom, és leterhel. Szeretném átadni neked. Kérlek, hordozd te, és te hordoztad el az összes bűnét. És segíts neki, hogy megtérjem. Váltsd meg őt. És Uram, nekem megadj bölcsességet és szeretetet, hogy amikor találkozok, így tudjak felé nyilvánulni, de ne legyen egy hamis teher rajtam. És el tudjam engedni. És néha erre szükség van. Így ki tudja mondani. Amikor az ember belefárad abba, hogy dolgozik, vagy a gyülekezetben, vagy szolgálunk, vagy a gyülekezet plántálásban, akkor lehet, hogy hátra kell lépni egy lépést, és azt mondja, hogy Uram, túlságosan előre mentem. Te arra hívtál, hogy kövesselek téged, és most, mintha én lettem volna elől. Tudod, Uram, ez végül is a te gyülekezeted. Tudod, Uram, végül is minden misszió a te missziód. Igazából ezeket te tudod jól csinálni, és nem én. Akkor most kész, átadom neked ezeket. Kérlek, fogadd el. Ha tudok, én szívesen segítek benne, és megtisztelő, hogy engem meghívsz. De ha te nem építed a házat, Istenem, hiába fáradozok. Ha te nem őrzöd, hiába őrizem. Nélküled nem megy, belefáradok. Korán kelek, későn fekszek, vergődök az ágyba, elfáradok, úgy eszem a kenyeremet, úgy vacsorázok, úgy reggelizek, és ezen gondolkozok, hogy hol is tart az életem? Mit is értem el? Itt vagyok 30 évesen, 40 évesen, 20 évesen, mit tudom én? Mire vittem az életbe? Gondolj bele, Salamon úgy mondta, hogy ott volt a nagy templom. És végignézi Salamon a templomot és a saját életét, meg az édesapja életét, és azt mondja, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És tudod, milyen kegyelem az, hogy békében fekszem le, és el is alszom. Ki tudom magam pihenni. Leteszem Isten kezébe, és úgy kelek föl reggel, hogy ó, fizikailag is, lelkileg is, megfrissültem. Jé, egy kegyelmi nap indult újra. Új reménnyel. Halleluja. De jó. Fölkelek, és azt mondom, új nap, új lehetőség. És így ébredek föl. Értitek? Milyen kegyelem? Akkor lefekszel este, én velem nagyon ritkán van az, hogy mondjuk álmodtam valamit Istennel, de egyszer-kétszer eddig már megtörtént az, hogy álmomba szólt hozzám Isten, vagy volt valami, ami megérintett. És tudjátok, hogy milyen jó volt úgy fölébredni reggel? Ó, olyan jót álmodtam. És nem az a gondolat volt, hogy már feküdnék vissza megint, hogy álmodjak valamit, hanem úgy felbátorított az egész napra, hogy kész vagyok neki menni az egésznek, ami előttem van. Akit szeret az Úr, annak álmában is ad eleget. Vergődünk, hogy lehetne megoldani egy problémát, ott jár az agyamba, jaj, holnap el ne felejtsen, be kell vásolni, vagy a gyereknek ezt kell adni, vagy ezt és ezt és ezt és ezt, vele kell beszéljek, jaj, Uram, hogy oldjuk meg ezt az egészet, csak ezt ne felejtsen el. Így fekszek le, hogy zakatol az agyam. És gondolj be, milyen kegyelem az, hogy valamit elfelejtesz. Valamiért elfelejtesz imádkozni, mert elfáradtál, sok a téma. És Isten tudja, hogy mi van a szívedben. És amikor alszol, akkor is, álmádban is, álmodban is ad eleget. És fölfrissít Isten. Ez mekkora kegyelem? Ezt megosztottam a többiekkel, és nektek is elmondom. Az első ilyen nagy Isten élményem az volt, képzeljétek el, még nem voltam megtérve, kerestem Istent. 16 éves korom tájékán kerültem a gyülekezetbe, és hát 18 voltam, amire megtértem. És hát sok mindennel vívódtam. És azt álmodtam, hogy ugye a haverjaimmal, az osztálytársaimmal együtt elmentünk kirándulni, és lényeg az, hogy ilyen osztálykirándáson voltunk, és elkeveredtünk valahova, és egy ilyen nagyon nagy mély szakadék felé haladtunk. És lényeg az, hogy ott megálltunk ott a szakadéknál, egyszer csak ilyen vadállatok kezdtek így felsorakozni így a szakadéknak, így a peremén, tehát így a tetején. Vaddisznó, farkas, medve, ilyesmi, és ilyen tök félelmetes volt, és az osztálytársaim is így mindenki megijedt, és elkezdtek így még jobban lefele futni a szakadék felé, és én is, ahogy futottam, így megbotlottam, és így visszanéztem föl, csak egy hatalmas nagy fényességet láttam, és arra emlékszem, hogy elkezdtem kiabálni a többieknek, hogy ne féljetek, itt van Jézus, ne féljetek, itt van Jézus. És erre ébredtem föl, hogy ne féljetek, itt van Jézus. Hát nem voltam megtérve, én még nem találkoztam személyesen az Úr Jézussal, de sokat hallottam róla. És ez olyan élmény volt számomra, hogy meggyőződtem akkor, hogy ha Jézus Krisztus ott van az életemben, akkor nem kell féljek többi a dolgtól, és nem kell fussak. Megállhatok, mert Jézus Krisztus segíteni fog, hogy megoldás legyen. Látjátok, elfoglalt voltam, lehet túl sok mindent csináltam napközben. Lehet, hogy belefeledkeztem sokszor az imába is, monotonan én mondtam Istennek a dolgokat, de mégis Isten szeret, akkor még álmomba is próbál hozzám szólni. Ha máskor, akkor legalább rá tudok figyelni. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Mint a hősök kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Na látjátok, ha az Úr építi a házat, egy életről van itt szó, egy családról van itt szó. Ha az Úr építi a házadat, ennek van értelme, az Úr ajándéka a gyermek. Fizikailag is, hogyha végigfuttatjuk ezt az egészet, milyen áldás az, hogy megszülethet egy gyermek. Éppen, egészségesen, Isten ad nekünk valakit ajándékba, és mi nevelhetjük. Nem a miénk, Isten tulajdona, mi csak ajándékba kapjuk. Éppen ezért, hogyha kapok ajándékot, akkor minimum annyi, hogy megbecsülöm az ajándékot, és hálás vagyok annak, akitől kaptam. Nem? Tehát így ez van bennem. Így tekintek a gyermekemre. De Istentől kaptam. Istennek egy ajándéka ő. És remélem, hogy ő meg tudja csinálni azokat a dolgokat is, amiket én nem tudtam. Én első generációs vagyok lehet. De amit lehet, megteszem, hogy neki könnyebb legyen, és tovább tudjam menni a dolgokba. Ha megmásod, akkor is hagyj emelkedje, hagyj tapasztaljon még többet. Hagyj valósulhasson meg olyan dolgom, ez ennyi életemben még nem lehetett. Én nem tudtam. Belefogtunk egy-két gyüli plántálásba, lehet, hogy majd öregen azt mondom. Á, sikerült plántálni 4 gyülit. Á, de remélem, a gyerekemnek majd sikerül legalább 2-szer ennyit. Ami meg is marad. Érted? Én így gondolkozom. Az anyami gyümölcse jutalom. Az Úr ajándéka a gyermek. És itt nem csak a fizikai gyermekekről szeretnék beszélni, nem csak azokról, hogyha hozzá tartozik egy gyermek és a tied, és nevelheted. Úgy értem, hogy a tied, hogy tényleg, hogy Isten tulajdona, de mégis odaadta neked, hogy vezesd őt, és a megtapasztalásaiddal segítsd őt az úton, hogy megtalálja Jézust, és utána pedig tudja építeni Isten házát. Nem beszélek itt a szellemi gyerekekről, akik lehet, hogy általam tértek meg, vagy lehet, hogy hozzám kötődnek, és a Isten a nevelésükben, a tanítványozásukban engem is használ. Van egy ilyen ígérete Istennek, hogy több gyermeke lesz az elhagyatottnak, vagy a meddőnek, mint annak, akinek családja van. Na, hogy valósulhat ez meg, ha nem Isten családjában, a gyülekezetben? Amikor itt vannak a kisgyerekek, és én mondtam a többieknek is, hogy ha nem lehetne gyerekünk Csillával, akkor valószínűleg örökbe fogadnánk. De ha nem is tudnánk örökbe fogni, akkor is itt vannak a gyülibe a gyerekek. Akiket próbálok úgy tekinteni, mintha, értitek, a sajátom lenne, hogyha hozzám tartozóak lennének. Hogyha öreg leszek, akkor majd legyen, aki látogat. És akkor mindenki jön hozzám, hogy ó, Márki bácsi, elmesélnéd még azt nekünk? Tudod, amit már mondtad a múltkor is? Ó, fiúk, van jobb, meg új, mesélem azt is, gyertek, üljetek le! És akkor lehet a sztorizgatás. Érted, mintha egy nagypapa mesélne az unokáinak. Hát én tényleg erre vágyom. És így nézek ezekre a gyerekekre. Szeretnék beléjük fektetni valamit. Időt, energiát, törődést. Hogy nemes emberekké fejlődjenek. Olyan jól esett, most a táborba odajött hozzám valaki, egy kisrác, és azt mondja nekem, hogy hú, alig vártam, hogy egyedül legyél, végre ne legyen senki körülötted. Csütörtök este, szegény várt csütörtökig. Szóval, alig vártam, de szeretnék köszönetet mondani neked, hogy tavaly imádkoztál, értem, emlékszel rá? Hát mondom, persze, tudom, hogy ki vagy, meg mit imádkoztunk. Hát tudod, én akkor értem meg, és csak el szerettem volna neked mondani, hogy most május végén én bemerítkeztem, és beálltam a szolgálatba, a gyülibe is, meg az ifjúbe is. Ó, mondom, gyere akkor, öleljelek meg, puszi, minden, mondom, akkor adjunk hálát az Úr Jézusnak, és imádkoztunk egyet közösen. Olyan jól esett egy ilyen visszajelzés, értitek, hogy amit csináltam, a szolgálatom nem volt hiába való, hanem Isten tényleg megáldotta. Ez jó érzés. Az, hogy tudja az ember, hogy nem hiába teszi ezeket a dolgokat. És itt van egy szellemi gyermek, akifele én felelősséggel is tartozom, és imádkozok is érte, és amikor lehet bátorítom, amikor találkozunk. Volt egy másik kisrác, akivel tavaly imádkoztunk, és akkor adta át az életét az Úr Jézusnak. Most megkerestem. Mondom, hogy vagy, mint vagy? Komolyan gondoltad az akkori döntésedet? Azt mondja, igen, én nagyon komolyan gondoltam, akkor meg is tértem. És Isten nagyon sokat változtat az életembe, és tudtam bizonyítani az osztálytársaimnak, stb. És kérdeztem tőle, és hogy állsz a bemerítkezéssel? Hát, azt még nem tettem meg, mert lehet, hogy ahhoz fiatal vagyok. Mondom, figyelj, gondold végig. Mondom, tán csak nem az elköteleződéstől félsz, hogy elköteleződj véglegesen az Úr Jézus Krisztus, mert fölvállald ezt mindenki előtt, és tartozz egy gyülekezethez, egy közösséghez. Hát ez az Úr akarata, az Úr parancsa, hogy kövessük őt. Bemerítésben is. És képzeljétek el, vasárnap azt mondta, hogy őben eldőlt, Isten meggyőzte őt, hogy ő beszeretne merítkezni. Hát, mondhatom azt tétek ilyen szalagon. Ahogy imádkozok érted, ó, szia Anna, ki vagy, igen, oké, jó, ámen, menjél. De engem inkább az érdekel, hogy mi van ezekkel a fiatalokkal, és megkeresem őket. És ha Isten nevemen szólított, akkor igyekszem a neveket megjegyezni, bár ebben elég rosszul állok, de igyekszem őket nevükön szólítani. Valaki odajött, aztán tesztelt engem az ivitáborba. Ó, biztos nem emlékszel rám. De mondom, emlékszem. Ó, de azt nem tudod, hogy hívnak. De tudom. Elmondtam a nevét. Tényleg tudod? Á, de azt biztos nem tudod, miről beszéltünk. Dehogy nem mondom. És felsoroltam, hogy erről beszélgettünk. Hú, hát ez most nekem nagyon jól esett. Hát ez esett a legjobban, hogy valaki emlékezett rám, meg tudta, miről beszéltünk. Ezt Géza bácsitól tanultam. Mondom Géza bácsinak, mondom, Géza bácsi, hogy ilyen jó a memóriája, hogy mindenre emlékszik. Visszakérdez egy évvel ezelőtti dolgokra, meg ahol volt lelkész, ott emlékszik a szülőkre, azoknak a gyerekeire. Hogy csinálja ezt? Ez Géza bácsi, hogy a titka az, hogy este név szerint imádkozik azokért az emberekért, meg másnap reggel is név szerint imádkozik azokért az emberekért, akikkel beszélgetett. És ez kétszer imádkozok, értük valahogy megmarad a fejembe. Igyekszem én is ezt gyakorolni, hogy legalább kétszer imádkozok, értük, aztán úgy így jobban memorizálom a neveket. Meg én néha azért föl is írom, így magamnak a telefonba vagy egy lapra, hogy biztosan emlékezzek rájuk. De értitek? Belefektetni Isten családjába, belefektetni emberekbe, akik lehet, hogy most fizikailag nem az én gyerekeim, meg lehet, hogy olyan idősek, mint én, de mégis valahol én vagyok a felnőttök, meg a gyerekek még a hit tekintetében, és tudok nekik segíteni és előrébb vinni őket. Az Úr ajándéka a gyermek, szellemileg is és fizikailag is. Az anyamé gyümölcse jutalom, és nagy kegyelem. Mint a hősök kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségei van szóváltása a kapuban. Hát, jön a dühös szomszéd, rám akar törni, kicsit idősebb vagyok, fizikai állapotom már nem olyan erős, és nekem akar jönni, hogy megver, kijön a három fiam, vagy a kettő fiam, vagy bárki, egy fejjel magasabbak, mint én, nagy vállasok. Mit akarsz édesapánktól? Mi van? Mi van? Kivel akarsz te kötekedni? Vagy érted, vagy valakinek segítek, hogy megtérjen, és akkor jönnek oda kötekedni, meg oda is azt mondja, hogy mit? Mit bántottál Márkot? Gyere csak ide, bajod van, akkor gyere, intézzük el. Mondom, jól van, oké, fiúk, nyugi, majd mi elintézem, vagy én elintézem. Szóval nem jó érzés ez, hogy nem kell féljél, hogy valaki oda tud állni melléd, vagy amikor a sátán vádolna téged valamivel, itt az ellenség ott lenne a kapuban, ugye a pokol kapui próbálnak ugye beférkőzni a gyülekezetbe, de azok se vesznek diadalmat, mondta az Úr Jézus, próbálna támadni, és ott van egy tesó, és azt mondja, hogy dehogy már, ne gondolkodj ilyen butaságon, hát te megtértél, hát te segítettél nekem. Ó, hát te, neked menni fog, fél imádkozok érted én is. Tudod, mit segítek? Köszi. Olyan jó érzés, értitek, amikor megyek valahova, és akkor a gyűliből azt mondják, hogy imádkozom, érted? És akkor ír egy bátorító igét, vagy utána megkérdezik, hogy na milyen volt, mert imádkoztunk. Na mondom is, kapjatok visszajelzést. Olyan, akiért eddig én imádkoztam 3 éve, most meg ő imádkozik, értem meg a szolgálataimért. Milyen áldás ez, milyen kegyelem ez. És ez nem kell lelki pásztornak lenni, nem kell nagy embernek lenni, egyszerűen csak olyan ember, aki a helyén van, és képes Isten dolgába belefektetni az idejét, energiáját. És azt mondja, hogy Uram, hogy van az, hogy nekem az életem jó, másoknak az élete meg még nem épült fel. Nem segíthetnék építeni a te házadat? Nem segíthetnék valahogy építeni a gyülekezetet? De nem önerőből, nem belefáradva, nem én kitalálva ezeket saját bölcsességgel, hanem rád bízni ezeket. Hogy valóban felépüljön. És aztán zárásképpen szeretném még a 128. Zsoltárt is hozzáolvasni az egészhez. Tehát, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse, jutalom, mint a hősök kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Zarándokének, boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthass Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Mire hasonlít a kettő? Tehát azt mondja, hogy ez egy hosszú távú befektetés. Olyanok, mint az olajfa csemeték. Az lassan nő, lassan érik be. Lehet, hogy nem holnapra fog ez megedződni. Azt mondta nekem az egyik srác, nem olyan régen beszélgettünk, azt mondja, figyelj, nekem van egy komoly kérdésem hozzád. Tudod, hogy a feleségem nem nyitott annyira Isten felé, mint én. És én már gondolkozok azon, hogy mi lenne, ha én átadnám az életemet Jézusnak. Mi lesz akkor, ha én hívővé leszek, és a feleségem nem tér meg. Akkor mi lesz, Márk? Lehet ilyen? Hát mondom, az Úr Jézus beszélről lehet. És valószínűleg lesz konfliktus bőven. Mert egyre nagyobb lesz a különbség. Rövid távon biztos, hogy nehéz lesz. Sőt, rövid távon biztos, hogy rosszabb lesz a házasságodban. De hosszú távon megéri. Mert helyzetbe hozod őt. És adsz neki egy lehetőséget, hogy közelebb kerüljön Istenhez, és megismerje őt, megtérhessen. Hagy hozzak még egy hasonlatot nektek, a bemerítés. Hát nem tudom, hogy itt hogy van, de hát Szegeden azt éltük át, hogy majdnem mindenkinek a bemerítkezés az egy családi botrányba fulladt. Hogy be nem merj merítkezni, mert akkor haza se gyere, meg levesznek a nevemről, meg tőlem egy forintot nem fogsz kapni, meg a hülye szektád, meg így, meg úgy, meg amúgy. És mindenkinél azért volt egy nagy balhé. Miért? Mert az ember eldöntötte, hogy én már nem tartok többet semmit vissza Jézustól. Mindent odaadok neki. Én kész vagyok kifejezni mindenki előtt, hogy nekem az első az életemben nem édesanyám, nem édesapám, nem a férjem, nem a feleségem, nem a gyerekeim, nem a barátnőm, nem a barátom, hanem Jézus Krisztus. Mert csak által lehet boldog az életem. Mert ha az Úr nem építi a házat, én építhetek ám házasságot, én kereshetek át partnert magamnak, lehet ám gyerekem, lehet ám szép házam és karrierem, de ha az Úr nincs ott és nem építi, hát hiába fáradozok. Hiába őrzöm magam, hogyha nem Isten kezébe vagyok. És nem látom azt, hogy a boldogságom Istentől van. A bemerítésben, amikor az ember rádöbben erre, hogy ő kész odaadni mindent Jézusnak, akkor ugyanilyen konfliktusba kerül a családdal sokszor otthon, de hosszú távon megéri. Nem volt olyan bemerítési alkalmunk, hogy valaki ne tért volna meg. Nem volt olyan bemerítési alkalmunk, hogy ne jött volna el a család, és ne változott volna meg a gondolkodásuk Istenről és a gyülekezetről. Lehet, hogy nem nagyon, de valami változott. És el tudom mondani, hogy sok olyan példa van, hogy közben egyre közelebb és közelebb és közelebb kerülnek a megtéréshez. A családtagok is. Hogy valaki már meg is tért. Miért? Az ember oda teszi magát. Isten kezébe. És azt mondja, Jézus Krisztus, te vagy minden. Ha te kész voltál meghalni, értem, akkor én kész vagyok az egész életemet letenni eléd. Hogy van az, hogy nekem jól megy az életem, palotában lakom, és a te misszióddal, dolgoddal, a gyülekezettel, a gyülekezeti házzal meg nem foglalkozok. Tudod mit, Isten? Én annyit kaptam tőled, valamit ki szeretnék fejezni feléd. Szeretnék adni az időmből, az energiámból, a pénzemből neked. Kész vagyok áldozatot hozni. Te áldozatot hoztál, értem, Jézus, én is kész leszek, és meghozom az áldozatot. Halálba adom magam, és követlek téged, bármerre mész. Boldog az az ember, aki az Urat fél és az ő útján jár. Kezed munkája után élsz, Isten megáll téged a munkahelyen is, ad elégedettséget, boldog vagy, és jól megy sorod. Isten segíteni fog ebben. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthass Jeruzsálem jól létét egész életeden át, és megláthass unokáidat is. Hát én is ezt mondom. Láthassátok azt, hogy van értelme fáradozni, hogy a mi fáradozásunk az Úrban, az nem hiába való. Annak van értelme, amit meghozunk az Úrért. És bátorítalak arra is benneteket, hogy lépjünk ki ezekből a dolgokból. Vannak olyan dolgok az életedben, azaz a saját életemben is, mert belefeledtünk. Úgy érzem, hogy fáradtsággal kelek, fáradtsággal fekszek, nem tudom magam kipihenni, leterhel az egész. Most itt az idő. Lépj egyet hátrébb és add át az Úrnak. Mondjad, Uram, én tényleg nem tudom, tőled van vagy nem? Mert az ilyen áldj meg dolgokat, nem hiszem, hogy Isten szereti. Ó, Uram, ki akarok menni külföldre, kérlek áldj meg. Ó, Uram, össze akarok jönni ebben a illetővel. Ó, kérlek, Uram, áldj meg. Ja, ha nem tőled van, akkor akadályozd meg. Amen. Ilyen jó imádságokat hallottam mostában elég sokat. Hát mondtam, figyelj már, mondom, minek imádkozol, te már eldöntötted. Ki akarsz menni külföldre, el akarod venni azt a lányt, vagy föltölgetni akarsz abban a sráccal, te már eldöntötted. Nem? Játszod itt a képmutatót, minden rendben van, közben meg belül kifásodtál, már gondolkozz azon, hogy abba hagyod, hogy nincs értelme a kereszténységnek. Mondom, mi lenne akkor, hogyha most inkább megfognád, és az egészet átadnád Jézus Krisztusnak? Letennéd Jézus elé az egészet, és azt mondom, Uram, legyen a te kezedbe. Ha tőled van, akkor kérlek frissítsd meg, add vissza, újítsd meg a látást, a lendületet. Ha meg nem tőled van, akkor meg kérlek segíts, hogy hasznosan tudjam tölteni az időmet és az energiámat, és föltöltődjek. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradozol, testvérem, kelhetsz korán, és majd lehet, hogy késő este fekszel, ott teszed keserűen azt az ételt, amit nagyon nehezen megszereztél. Ott leszel abban a nagy házban üresen, ott leszel majd abban az illetővel, és fogod a kezét, akit annyira vágytál. És hol lesz az Úr? És hol leszel te? Mit ér, ha az egész világot megnyered, de a saját lelkedet pedig elveszíted, a saját lelkedben kárt vallasz. De fordítva is igaz, és ebben zárnám, hogy ha az Úr építi a házat, akkor az föl fog épülni. Még akkor is, hogyha sokan nem hiszik. Még akkor is, hogyha vannak ellentjukkerek. És amikor fölépül ez a ház, nem csak az építő fog örülni, hanem még azok is, akik gógyulottak a kicsiny kezdet napján, ó, majd azok is ámulatba esnek, és majd dicsérik Istent, hogy Uram, tényleg hatalmas vagy. Hú, de nagy dolgot tettél ezekkel az emberekkel. Csak kár, hogy én kimaradtam ebből. De köszönöm, hogy én is itt lehetek, és meghívta, hogy örüljek veled. Amíg itt vagyunk a földön, tesó, barátom, amíg itt vagyunk a földön, most van lehetőségünk építeni ezeket a dolgokat, amiket Isten ránk bízott. Ma van lehetőségünk azt mondani Istennek, hogy Istenem, itt az életem, itt a szívem, kész vagyok odaadni neked mindent. Nem én akarom nyomni, nem a saját bölcsességemből, de szeretném, hogy mindez a te dicsőséged legyen. Istenem, kész vagyok elé tenni a párválasztást, az, hogy hova fogok menni tovább tanulni, mi lesz az állásommal, hol fogok lakni, és egyéb másik kérdések, anyagi kérdéseket is. Ami tőlem telik, Isten, én meg fogom tenni, de kérlek, te mutass nekem célt. Te adj nekem erőt, te motiválj engem minden nap, hogy biztosan a te utadon maradjak. És boldog az az ember, aki az Urat fél, és én is ezt kell, hogy lássátok Debrecen jól létét, egész életetekben, lássátok azt, hogy Isten munkálkodik nem csak Izraelben, Magyarországon is. Lássátok azt, hogy megváltozik a körülöttetek élő embereknek, családtagjaitoknak az élete. És kívánom azt, hogy még megláthassátok unokáitokat is. És lássátok azt, hogy amit csináltatok, az nem volt butaság. És amikor sorban merítkeznek majd be az unokáitok, és tesznek bizonyságot, akkor érezheted azt, hogy Uram, de nagy vagy, tényleg betartottad az ígéretedet. Én komolyan vettelek téged, te meg tényleg hűséges voltál hozzám, mint halálig. Hát én szeretném azt, hogyha most így tudnánk Isten elé menni imádsággal, és imádkoznánk. Én nem tudom, kiben mi van, kinek mit üzent ma az Úr, de bátorítalak, hogy amit üzent, azt ragad meg. Én bátorítalak az, hogy ketten-hárman most forduljunk össze, és imádkozzunk egymásért is. Nem baj az, hogyha egy pár mondatban megosztod a testvérrel, aki melletted van, hogy most ezt üzente az Úr, ezért imádkozz kérlek, értem, és én miért imádkozhatok érted?